Isten igéjét ezen a mai délelőttön. Zakariás próféta könyve 9. fejezetéből fogjuk olvasni, mégpedig az első verstől kezdve a 8. versig. Így hangzik a mi Urunk, az élő Isten szava a mai délelőttön hozzánk. Az Úr igéje szól Hadrák földje ellen, és Damaszkuszra nehezedik. Mert az Úr szemmel tartja az embereket, Izrael minden törzsét, a szomszédos Hamátot is, meg Tírust és Szidont, bármilyen bölcsek is. Várat épített magának Tírus, és annyi ezüstöt halmozott fel, mint a por, annyi színaranyat, mint az utcán a sár. De most az Úr szegényé teszi, tengerbe dönti várfalát, a várost pedig tűz pusztítja el. Ha meglátja ezt Askelón, megijed. Gáza is reszketni fog nagyon. Ekrón reménysége hamisnak bizonyul. Nem lesz király Gázában, Askelón lakatlan marad. Asdódban keverék népség lakik majd, a filiszteusok gőgjét pedig megtöröm. Kiveszem szájukból a húst, amelyet vérrel együtt esznek, és fogaik közül a förtelmes eledelt. De Istenünké lesz a maradékuk, olyanok lesznek majd, mint Júda egyik törzse, az ekróniak pedig olyanok, mint a jebúsziak. Házam mellett táborozok, hogy megvédjem azoktól, akik arra járnak. Nem támadhat rájuk többé fosztogató, mert ezentúl figyelek majd rájuk. Imádkozzunk. Atyánk, szükségünk van a te gondoskodásodra. Szükségünk van a te védelmedre, arra a biztonságra, amely csak tőled nyerhető. Kérünk, segíts ma megértenünk a te nagyságodat, hatalmadat, erődet és szeretetedet, és segíts megértenünk a mi kiválasztottságunkat, tisztességünket és a tőled nyert erőnket. Jézus nevében. Amen. Hol találunk biztonságot? Ez lesz a mai igehirdetés címe. Hol találunk biztonságot? Mert hogy olyan időket élünk, amikor az események folyamatosan megtépázzák a biztonságérzetünket. Ami eddig biztosnak tűnt, az bizonytalanná vált. Ami eddig kiszámítható volt, az megbízhatatlan lett. Ami sziklaszilárdnak tűnt, sokszor kártyavárként omlik össze a szemeink láttára. Ezek után adódik a kérdés, hogy maradt-e még fix pont, amihez igazodhatunk? Milyen lesz a koronavírus utáni világ? Maradt-e még olyan menedék, ami a régi időket idézi, amire úgy emlékszünk vissza, hogy azok voltak a boldog békeidők? Maradt-e még ilyen fix pont és ilyen menedék? A válasz határozottan az, hogy igen, és ez a menedék soha nem változott a vírus helyzet ideje alatt sem, sőt az elmúlt 2000 évben sem, sőt a világ kezdete óta sem. Mert ez a menedék, ami Istenünkben és az ő népében van. 10 különböző népcsoportról olvastunk 8 rövid versben. 10 különböző a mi fülünknek nagyon távoli, nagyon régi és nagyon idegen hangzású név, és a nevek mögött álló ókori városállamok. Mihez kezdjünk mi mindezzel? Miért olvasok én 10 ókori, távoli és idegen népről, amikor olyan helyzetben vagyunk, ami meghaladja az erőnket? Azért, mert a mai délelőttön szeretnék rávilágítani arra, hogy Isten igéje minden kérdésünkre választ ad, és maradandó, szilárd és örök. És azok a kérdéskörök, amelyekkel az emberiség szembesül újra és újra, ezek a történelem folyamán ismétlődnek. És hogyha mi odaszánjuk magunkat, ami Urunk és Istenünk szavának a megértésére, akkor látni fogjuk, hogy van üzenete a régi igéből a mai helyzetünkre is. Ezért vagyunk büszkék arra, hogy a gyülekezetünk egy útmutató gyülekezet, ahol a mai ember kérdéseire adunk választ Isten örök érvényű üzenetéből, mert mi magunk is maximálisan hiszünk abban, hogy az örök érvényű üzenetben rejlenek a válaszok a mi mai kérdéseinkre. Mert például az a kérdés foglalkoztat mindannyiunkat, hogy hol találunk biztonságot, amikor úgy tűnik, hogy minden összeomlott körülöttünk. Izrael fiai rendkívül hasonló kérdéssel szembesültek egy kritikus történelmi időszakban. A babiloni fogság 70 évének a lejártával Círus perzsa király engedélyt ad a zsidóságnak, hogy hazaköltözzenek az ígéret földjére. És azt várnánk, hogy ebben a helyzetben tömegek indulnak el az akkori perzsa birodalomból, hogy hazatérjenek az ígéret földjére, és hogy mástól sem ég a szívük, mint az újjáépítésért. Hogy másért sem lelkesednek, mint azért, hogy újjáépítsék azt, amit annak idején lerombolt az ellenség. Ehhez képest azt látjuk, hogy Izrael akkori népességéhez képest csekély kisebbség indul el, hogy hazatérjen, mert ennek a csekély kisebbségnek él csupán az a meggyőződés a szívében, hogy haza kell mennünk. Mert ez a csekély kisebbség vette komolyan Isten ígéreteit annyira, hogy hazamenjen, és az akkor már békét és biztonságot jelentő perzsa szuperbirodalomból hazatérjen a lerombolt Izrael földjére. De mégis van egy szűk kisebbség, akiknek a szíve mélyén az újjáépítés ígérete áll. És ezért néhány százezer zsidó hazatér Izrael földjére, hogy neki álljon az újjáépítésnek. Az a látvány azonban, ami fogadja őket, mindennél döbbenetesebb, és mindennél kétségbeejtőbb. Valahogy úgy érezhették magukat, mint mi ezekben a napokban. Elpusztult körülöttünk az a világ, amit ismertünk. Az pedig, hogy hogyan fogjunk neki az újjáépítésnek, rengeteg kérdést vet fel. Izrael fiai 70 éve nem léptek az ígéret földjére. Ez majdnem két egész generáció. Azok, akik gyermekként hagyták el az otthonukat, a hazatérés éveire már öreg emberek. De a szívük mélyén mégis él a hit és a vágy, hogy belefogjanak az újjáépítésbe. De a valóság és a szívük mélyén élő hit és Isten ígérete úgy tűnik, hogy kibékíthetetlen feszültségben van. Olyan nagy a kontraszt az ígéretek és a valóság között. És Isten ebben a helyzetben kezdi el bátorítani őket Zakariás prófétán keresztül. És ebben a helyzetben bátorítja őket arra, hogy tartsatok ki ezen az úton, amelyen jártok, és álljatok neki az újjáépítésnek, bármilyen lehetetlennek tűnik is. Miért tűnt annyira lehetetlennek Izrael fiainak az újjáépítés? Azért, mert Jeruzsálem, a főváros, romokban hevert, egy fallal körülvett megapoliszból egy falak nélküli romhalmazzá vált Jeruzsálem, és a környező népek, akik körülvették őket, ellenséges szemmel nézték a hazatérésüket. Amikor pedig nézték a lerombolt templomot, akkor egyszerre vívódtak azon, hogy hát előbb talán föl kellene építenünk a saját házunkat, de hogyan építsük fel a saját házunkat addig, amíg Isten temploma romokban áll. De hogyha Isten temploma romokban áll, és mi nem tudunk áldozni neki, és nem tudunk közeledni hozzá, akkor hogyan fog mellénk állni, hogy a saját házainkat is felépítsük? De hát alig hoztunk magunkkal néhány batyút Babilonból, nemhogy arra lenne pénzünk, hogy felépítsük a jeruzsálemi templomot. És ezért aztán egy idővel belefáradtak ebbe a vívódásba, és elcsüggesztette őket a kétség. És amikor a templomra néztek, akkor felsejlett bennük a dicső múlt, és arra gondoltak, hogy hát ez volt az a templom, amit Salamon óriási dicsőséggel épített fel, és egyenes következményként jutott eszükbe, hogy hát itt van néhány száz kilométerre egy testvérváros állam, akikkel hajdanán, még Salamon idejében néhány száz évvel korábban még jó kapcsolatot ápoltunk, és a Tíruszi királlyal való cserekereskedelem folytán Tíruszból hoztuk a fát, Tíruszból hoztuk az aranyat, az ezüstöt, Tíruszból hoztuk a mészkövet, és jártak a hajók a földközi tengeren, és jártak a kereskedelmi karavánok a királyok útjának nevezett kereskedelmi úton. Hát nem lehet, hogy talán Tírushoz kellene fordulni segítségért? Ők ott ültek a maguk kétségei között a lerombolt templom maradványain, és arra gondoltak, hogy néhány száz kilométerre tőlünk ott magasodik Tírusz gyönyörű, fehér sziklából kiépített vára, egy kereskedelmi világközpont, és addig, amíg ők virulnak, mi itt lassan elfogyunk a kétségeinkben. Na ebben a helyzetben érkezik Isten bátorítása, és rávilágít Izrael fiai számára, hogy nektek olyan erőforrásotok van, amiről a Tírusz nagyságú városok nem is tudnak semmit. Hát ezért olvastunk 10 olyan népről és városállamról, amelyekről Zakariás prófétán keresztül azt mondja az Úr, hogy ne hasonlítsátok hozzájuk magatokat. A ti erőforrásotok, a ti biztonságotok, én magam vagyok. Ha a környezetükre néztek tehát, és néhány száz kilométerrel arrébb önmaguktól, a virágzó Tíruszra, Fönícia városállamának a fővárosára néztek, akkor azt láthatták, hogy Tírusz gazdag, vagyonos, azt láthatták, hogy óriási hatalmat gyakorol, azt láthatták, hogy híres ez a város az ott fölhalmozódott tudásról, szellemi tőkéről, ma így mondanánk, és híres ez a város a jó politikai kapcsolatairól. És hogyha erre néztek, akkor úgy érezték, hogy mellettük mi eltörpülünk. És egyszerre nézünk fel rájuk, és vágyódunk egy olyan hírnévre, gazdagságra, hatalomra, tudásra, mint amit Tíruszban felhalmoztak, és egyszerre érezzük magunkat kicsinek, de közben egyszerre érezzük a hívást és a felelősséget, hogy Jeruzsálemet híresebb várossá tegyük, mint amilyen Tírusz. Mert ahol az élő Isten trónja van, az a világ közepe. Nem hasonló ez a helyzet a mi mai helyzetünkhöz? Körülnézünk, és azt látjuk, hogy mindenki próbál helyezkedni. Azt látjuk, hogy a koronavírus megzavarta a világ működését. A koronavírus zavart hullámot indított el a gazdasági világban, hullámot indított el a politikai világban, hullámot indított el a világban felhalmozott tudásnak a kérdésében, és maximálisan megpróbálja az emberi és politikai kapcsolatokat és szövetségeket. Ezért tehát a mai napon rendkívül aktuális ezzel a látszólag nehezen érthető bibliai szakasszal foglalkoznunk. Mert olyan üzenetet akar nekünk adni az Úr, ami túlmutat a jelenlegi vírus helyzeten. Olyan biztonságba hív meg bennünket az Úr, amiről talán nem is sejtettük, hogy a miénk. Hogyan válhatunk újra naggyá? Hol keressük a biztonságot, és hol keressük az újrakezdésnek a fogóckodóit? Hát elég csak bekapcsolni a híreket, és hogyha figyelmesen követjük, akkor láthatjuk, hogy az országok helyezkednek. A politikai vezetők helyezkednek. A tudást jelenleg olyan értékként tartják számon, amivel elsőségre lehet szert tenni. Mindenki keresi az újrakezdés lehetőségét, és próbálják a különböző biztonságosnak vélt oszlopokra alapozni az országaik és az emberek jövőjét. Hát nézzük, mit mond Isten igéje, hogy Tírusban milyen alapokra építkeztek. Négy alapot szeretnék felsorolni, amelyek a világtörténelem folyamán soha, de soha nem adtak valódi biztonságot, aztán pedig szeretnék egy olyat a középpontban állítani, amely az emberiség kezdete óta mindig az egyetlen biztos pontot nyújtotta. Azt olvastuk, hogy Tírusban a biztonságukat a vagyonba építették, a vagyonra építették, mert gazdag állam volt. Hogy Tírusban a biztonságukat a hatalmukra építették. Tírusban a biztonságukat a tudásra és a kapcsolatokra építették. Szeretném felolvasni az ezekhez tartozó igéket, és gyorsan végigvenni, hogy mit mond Isten ezekről a biztonságosnak vélt alappillérekről és oszlopokról. Tehát Tírus egy olyan városállam volt, aminek a vagyona az túlszárnyalta a környezetét, messze menőkig. Olyan városállam volt, amely a földközi tenger partján, a mai Libanon területén helyezkedett el. A földközi tenger partján helyezkedett el az úgynevezett óváros. A városnak az újabb része, az újváros pedig a tengerparttól néhány kilométerre két szikla szigeten épült fel. Ez a két szikla sziget olyan stabil pontot adott az építkezésre, hogy egy a tengerről is messze jól látható óriási vár és vár komplexum felépítésére adott lehetőséget. Tírus kereskedelme olyan mértékű gazdagságot eredményezett a számára, amely a környező népek szemében irítséget szült. A hajói eljutottak egészen a római birodalomig, amikor már a római birodalom létezett. Szelték keresztül kasul a tengereket, a szárazföldi kereskedelmi útvonalaikon pedig olyan kereskedelmet bonyolítottak, amik a luxus cikkek kereskedelmére tették őket képessé. Tehát képzeljetek el egy olyan várost, aminek a várfalai magasan fölemelkednek, és olyan fehér kőből épülnek, hogy messze földre ellátszanak. Egy olyan várost, amit állandóan beleng a legfinomabb fűszereknek az illata, amely állandóan pezseg a kulturális élettől, ahol folyamatosan jelen van a gazdagság annak minden kifinomultságával és minden árnyoldalával és erkölcstelenségével együtt. Egy ilyen város lebegett Izrael fiai szemében, amikor az újjáépítésen gondolkoztak. Lehet, hogy most is tőlük kellene segítséget kérni. Lehet, hogy most is őket kellene segítségül hívni, mint ahogy annak idején Salamon tette. És ebben a helyzetben azt mondja nekik Isten, hogy nem. Szeretném feltárni előttetek Tírus és a hozzájuk politikai kapcsolatokon keresztül kötődő környező államoknak a jövőjét. Azt mondja Isten, vagyona van Tírusnak. A vagyon elértéktelenedik. Hatalma van Tírusnak. A hatalom, nézzük meg Isten igéjét, és belátjuk ezt a 3500 éves politikai távlatot, és történelmi távlatot, és azt látjuk, hogy a hatalom ingatag. Politikai rendszerek jönnek és mennek, és a hatalmat egyik hatalomgyakorlónak át kell adnia a másik hatalomgyakorló kezébe. Tudást halmozott fel Szidón. A tudás előbb-utóbb megkérdőjeleződik, vagy pedig ideológiailag meghatározottá válik, és akkor mást fognak fontosnak, szépnek vagy jónak tartani. Kapcsolatokkal rendelkezik Szidón. A kapcsolatok sérülékenyek. És a kapcsolatokban akár emberekről, akár országokról legyen szó, a köpönyek forgatás egy jellemző hozzáállás. Tehát Tírusnak vagyona volt. Az első olyan oszlop, amire Isten azt mondja, hogy nem építhetjük a biztonságérzetünket, ez a vagyon. Ezt olvastuk Zakariás könyve 9. fejezetének a 3.-4. versében. Várat épített magának Tírus, és annyi ezüstöt halmozott fel, mint a por, annyi színaranyat, mint az utcán a sár. De most az Úr szegényé teszi, tengerbe dönti várfalát, a várost pedig tűz pusztítja el. A vagyonnak van egy olyan tulajdonsága, hogy az emberek nagyon könnyen bálványt Isten gyártanak belőle. És azt gondoljuk, hogy ha vagyonunk, pénzünk van, akkor mindenünk van. De a biztonság tipikusan olyan, ami pénzen nem vehető meg. A koronavírus helyzet rádöbbentette erre a világot. A leggazdagabbaktól a legszegényebbekig egyformán ér bennünket a vírus. A vírus nem válogat, és gazdagok és szegények egyaránt meghalnak benne. A vagyonnak van egy olyan tulajdonsága is, hogy eltorzítja az ember személyiségét. Hogyha nem társul Istentől adatott és Istenben kiformálódott jellem a vagyonhoz, akkor a vagyon eltorzítja az emberek személyiségét, és kivetkőznek önmagukból. Isten nélkül a vagyon veszély. Istennel sokak számára áldás lehet, hogyha egy olyan jellemmel párosul, ami a vagyonnak a súlyát elbírja. 2008-ban, amikor kirobbant a gazdasági világválság, a leggazdagabb emberek lettek a leghamarabb öngyilkosok, mert a biztonság érzetüket azt a pénzükre alapozták. A vagyon tehát nem jelent biztonságot, ahogyan a tírusziak számára sem jelentett, mert Zakariás proféciája után nem sokkal Nagy Sándor, a történelemből is ismert perzsa hódító, a tengerbe döntötte Tírusnak a kimagasló várfalát. És Ezékiel próféta könyvében Isten megjövendölte, hogy nem jár majd arra senki, hanem ez a két szikla sziget arra lesz csupán jó, hogy a halászok a hálóikat mosogassák rajta. És ma tudjátok, mi áll ezen a két szikla szigeten? Kicsi halászfalvak, ahol a halászok a hálóikat mosogatják. A vagyon tehát nem nyújt biztonságot. Tírus hatalommal rendelkezett, de Isten azt mondja, hogy ha a hatalomba veted a biztonság érzetedet, ki fog menni a lábad alól. Ezt olvastuk szintén, ismétlem, a harmadik, negyedik versben, csak kis hangsúlyeltolódással. Várat épített magának Tírus, és annyi ezüstöt halmozott fel, mint a por, annyi színaranyat, mint az utcán a sár. De most az Úr szegényé teszi, tengerbe dönti a várfalát, a várost pedig tűz pusztítja el. Tehát az előbb a vagyon kérdésénél olvastunk annyi ezüstről és aranyról, mint az utcán a por és a sár. De a vagyon nem tartja meg a biztonságodat, hanem képes eltorzítani a jellemedet. Most pedig azt szeretném kiemelni, hogy az a vár, amit felépítettek maguknak a tírusziak, az semmivé vált. Ismertem egy vállalkozót itt Magyarországon, aki elmesélte nekem, hogy hirtelen nagy növekedésnek indult a cége. És amikor a növekedés elért egy bizonyos fokozatot, akkor olyan helyzetben érezte magát, amit ahhoz tudott hasonlítani, minthogyha egyszer csak kidugta volna a fejét a fűből, mert odáig nőtt a cégnek a potenciája és hatalma, és amikor kidugta a fejét a fűből, akkor mások néztek rá, de minthogyha puskát fogtak volna rá. Mert hirtelen a hatalma elért egy olyan szintig, ahol az mások hatalmi köreit már zavarta. A hatalom tehát ezért nem tud biztonságot adni. Sőt, a hatalom sokszor félelmet szül, és egyre nagyobb félelmet generál. Ha a hatalmat Isten felhatalmazása nélkül gyakoroljuk, ha a hatalomban a biztonságunk kulcsát látjuk, akkor a hatalom egyre nagyobb félelmet fog generálni. Mert a hatalom egy idő után a vagyonhoz hasonlóan Istenné válik, és ez az Isten azt diktálja, hogy a hatalmat meg kell tartanod. És amikor a hatalom már nem az emberek javának biztosításáról szól, hanem a hatalom önmaga megtartásáról szól, akkor a hatalom a félelemnek a szülő atyává változik. Ezért aztán a hatalom nem fog biztonságérzetet garantálni a számunkra. Nézzük tovább. Tudás. Tírusban tudást halmoztak fel. Óriási szellemi tőkét halmoztak fel. Nézzük, mit ír erről Isten igéje. Zakariás 9:1-2. Az Úr igéje szól Hadrák földje ellen, és Damaszkuszra nehezedik. Mert az Úr szemmel tartja az embereket, Izrael minden törzsét, a szomszédos Hamátot is, meg Tíruszt és Szidont, bármilyen bölcsek is. A bölcsesség, ha Isten félelemmel párosul, akkor gazdagságot, prosperitást és az emberek javát és biztonságát szolgálja. A tudás, szeretet és Isten félelem nélkül egy újabb eszközzé válik a hatalom gyakorlására. Hát hogy van az, hogy az egész világ együtt szenved a koronavírus járványtól? És mégsem az az első, amikor valaki felfedezi a koronavírus ellenszerét, hogy a receptet világszinten elterjesztik, hogy a gyógyulás minél hamarabb eljusson minden emberhez. A tudás a hatalom gyakorlás egyik eszközévé vált itt a szemünk láttára, és mindennél élesebben bizonyította ismét az emberiség, hogy gonosz, hogy Isten nélkül és a tőle való szeretet nélkül puszta erőfitoktatásról, hatalomgyakorlásról, manipulációról szól az életünk. Miért nem érkezik elég vakcina a világ minden pontjára, mikor tudják, hogy hogyan kell előállítani? Ott van a felhalmozott tudás, de nem osztják meg, mert ebben látják a saját biztonságérzetüket és a meggazdagodásuknak a lehetőségét. Szelávi. Ilyen az ember szíve. Nézzük tovább. Mit halmozott fel Tírus a vagyonon, a hatalmon és a tudáson kívül? Kapcsolatokat. Ezt olvastuk az 5.-6. versben. Ha meglátja ezt, vagyis Tírus bukását, Askelón megijed, Gáza is reszketni fog nagyon. Ekrón reménysége hamisnak bizonyul. Itt a filiszteus város államokról olvasunk. Tírus a földközi tenger medencéjének az északi részén helyezkedett el, a filiszteus államok, 5 filiszteus városállam pedig a földközi tenger medencéjének a déli részén helyezkedett el. A tengeren élén kereskedelmi kapcsolatban álltak, a száraz földön viszont ott volt egy zavaró tényező, Izrael. Ezért tehát ezek a városállamok rendszeresen összefogtak Izrael ellen. Tudjuk ugye, hogy a filiszteusok leszármazottaival, a palesztinokkal, Izrael fiai a mai napig ellenséges viszonyt ápolnak. Na de mit olvasunk itt a kapcsolatokról? Azt olvassuk, hogy ha kapcsolatokban gondolkodunk, és a biztonság érzetünket a kapcsolati hálónkra építjük csupán, akkor úgy fogunk járni, mint a filiszteus városállamok, akik a biztonságukat a náluk nagyobb és hatalmasabb Tírushoz kötötték. Hogy amikor Tírus összeomlik, akkor félelem, zavarodottság és kétségbeesés lesz úrrá rajtuk. Mert a politikai kapcsolatok ilyenek. Kényesek, ez az első, aztán pedig változékonyak. Mert politikai rendszerek és érdekszövetségek jönnek és mennek. Ezért tehát, hogyha erre építjük az életünket, és ezekben bízunk, vagy kisebb szinten, a saját magunk szintjén, ha pusztán emberi kapcsolatokra építjük a biztonságérzetünket, csalódni fogunk. Láthatjátok, hogy itt egyik dolog sem önmagában rossz. A pénz, a hatalom, a tudás, vagy éppen az emberi kapcsolatok egyik sem önmagában rossz. Mindegyik nagyszerű, gyümölcsöző és felemelő lehet. De ha erre alapozzuk a biztonságérzetünket, csalódni fogunk. Mit mond akkor Isten igéje? Hol találunk biztonságot egy olyan világban, amelyben minden, amit eddig ismertünk, megkérdőjeleződött vagy összeomlott? A gyülekezetben, bármilyen furcsán hangzik is, a mai délelőttön itt az utolsó gondolatmenetben, a gyülekezet jelentőségét szeretném mindennél magasabbra emelni a szemetekben. És szeretném, hogyha tudnátok, hogyha eddig nem úgy gondoltatok a gyülekezetre, mint a biztonságotok, a stabilitásotoknak a helyére, akkor azt, ahogyan eddig gondolkodtatok mindezekről, cseréljétek le arra, ahogyan Isten gondolkodik rólunk. Hát nézzük, mit mond ezek után, amit Tírusról végignéztünk. Mit mond Isten Izraelről? Ezt mondja a 8. versben. Házam mellett táborozok, hogy megvédjem azoktól, akik arra járnak. Nem támadhat rájuk többé fosztogató, mert ezentúl figyelek majd rájuk. Izrael fiai abban a vívódásban éltek, hogy mi kicsik vagyunk, elgyötörtek és szegények. De ott van néhány száz kilométerre Tírus, akik híresek, bölcsek, gazdagok és jó politikai kapcsolatokkal rendelkeznek. Hogyan fogunk mi itt labdába rúgni? És Isten ekkor azt mondja, hogy én magam, az én házam mellett ütök tábort. És itt nem két másodperces, dekatlonos, önmagától felálló automatikus sátorról van szó, hanem amikor azt mondja Isten, hogy az én házam mellett táborozok, az azt jelenti, hogy a menny seregeivel fogom körbevenni az enyéimet. És azt a falat senki nem rombolja le. Hogyha biztonságra vágytok, gyertek hozzám. Nézzük tovább. A 8. fejezet 22-23. Versében ezt olvassuk. Nagy népek és erős nemzetek jönnek Jeruzsálembe, hogy a seregek urához folyamodjanak, és az Úrhoz könyörögjenek. Ezt mondja a seregek ura. Azokban a napokban 10 is megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait, ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják, hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Ezt mondja Isten, ami Istenünk rólunk, rólad és rólam és a gyülekezetünkről. Hogy amikor az emberekben alapvetően megingott a vagyonba vetett bizalmuk, mert emberek százezrei és milliói veszítették el a munkahelyüket a koronavírus járvány miatt egyik pillanatról a másikra. Amikor az emberek hatalomba vetett bizalma meginog, mert a szemünk láttára recsebnek, ropognak a politikai hatalmak és szövetségek. Amikor azt látjuk, hogy a koronavírus járvány a tudásba vetett bizalmat alapjaiban ingatja meg, mert a tudás egy hatalomgyakorlási eszközzé silányul itt a szemünk láttára. Amikor azt látjuk, hogy a kapcsolatok sérülékenyek formálódnak, és időnként az ellenkezőjükre is fordulhatnak. Akkor ezután mit mond Isten? Hol fog ez a rengeteg ember reménységet és biztonságot találni? Itt nálunk. Hol fognak biztonságot találni? Itt nálunk. Mert mi nem azokban reménykedünk, és nem abba vetjük a bizalmunkat és a biztonság érzetünket, amikre ők alapozták, hanem tudjuk, hogy a biztonságunk egyedül Istenben és az ő népe körében van, mert mi vagyunk Isten szemében a szuper VIP. Mi vagyunk a legjobban őrzött embercsoport a világon. A legszigorúbban bennünket őriznek ezen a földön. Mert a mennyből egyenesen ide küldi a gyülekezetek, az ő népének a biztosítására az Úr. Emlékeztek, amikor Elizeus próféta azért könyörög az Úrhoz, hogy a szolgájának a szemét nyissa meg az Úr, mert ellenséges seregek kerítik körbe a várost, amire lenéznek éppen egy domboldalról, és úgy tűnik Elizeus szolgája számára, hogy minden elveszett a város számára. És Elizeus azért könyörög, hogy Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson. És amikor a szolga szeme megnyílik, tüzes harci kocsikat lát körös körül, harci szekereket a legfejlettebb hadi technológiával. Na ezek járőröznek körülöttünk folyamatosan. És védenek bennünket. Mert Isten egy helyen garantál biztonságot, ami túlmutat ennek a világnak a határain egyenesen a tökéletes világig, és ez pedig a gyülekezet, az Isten népe. Mert itt azt tapasztaljuk, hogy nem a vagyonra, a hatalomra, a tudásra, vagy a kapcsolatokra építjük az életünket, hanem az élő Istenre. És ez túlmutat korszakokon, politikai rendszereken és nyomorúságokon. Mindenen túlmutat, mert egyenesen a mennyből óvják és védik. Egy utolsó igét szeretnék, és a legnagyobb bátorítást a mai napon. Azon a napon az Úr fogja oltalmazni Jeruzsálem lakóit. Olyan lesz közöttük azon a napon még a botladozó is, mint Dávid, Dávid háza pedig olyan lesz előttük, mint az Isten, mint az Úr angyala. Azért hívlak benneteket arra, hogy gondoljuk át együtt, hogy mit jelent számunkra a gyülekezet. Mert megmerem kockáztatni, hogy kisebb jelentőségű a szemünkben, mint ahogy Isten rólunk gondolkodik. A világ legfontosabb, legjobban őrzött és legnagyobb tisztességgel bíró közössége ezen a földön az a gyülekezet. Lehet, hogy nem így érzed. És lehet, hogy magadra sem úgy gondolsz, mint aki ekkora védelmet érez, vagy mint a legfontosabb és legkiemeltebb emberre. Talán nem így gondolsz magadra. De nézd meg, mit mond az Isten igéje rólad. Olyan lesz közöttük azon a napon még a botladozó is, mint Dávid, a legnagyobb király, az egyik legnagyobb hithős, aki a medve szájából kiszedi a bárányt, aki szembeáll Góliáttal fegyver nélkül, az meg teljes fegyverzetben, még a botladozó is ilyen lesz közöttünk. Tehát, hogyha gyengének, elesettnek, botladozónak érzed magadat, tudnod kell, hogy Isten szemében akkor is olyan vagy, mint Dávid. Ne csüggedj, hanem vegyél erőt, és alapozd az életedet Istenre. És tudnod kell, hogy a gyülekezet a legbiztonságosabb hely. Tudnod kell, hogy ezt a helyet a mennyből őrzik és védik. És te is ehhez a közösséghez tartozol. Lehet, hogy úgy érzed, hogy botladozó vagy, hogy nem tudsz méltóképpen megjelenni a környezetedben, mert téged is kétségek és bizonytalanságok sújtanak. Nem baj. Nem baj. Csak nyugodtan mondd el az Úrnak, hogy Uram, úgy érzem magam, mint a botladozó. És ő pedig azt fogja mondani, hogy semmi baj, gyermekem. Gyere, fölemellek, olyanná teszlek, mint Dávidot, mert szükség van rád a környezetedben. Az utolsó mondat, amit szeretnék ma bátorításként átadni nektek, az így hangzik. Te attól vagy értékes, hogy a gyülekezethez tartozol. A gyülekezetünk pedig attól értékes, hogy te ide tartozol. Nem csodálatos? Te attól vagy értékes, hogy az Isten elkülönített népéhez tartozol. A gyülekezetünk pedig attól értékes, hogy te is a tagja vagy. Hát nem nagyszerű, hát nem fantasztikus, hogy Isten úgy gondolta ki, hogyha egy gyülekezet tud szeretetben és egységben és ráfigyelve haladni az útján, akkor azok, akik ide tartoznak, azok attól fogják magukat értékesnek érezni, hogy ide tartoznak. És a közösségünk pedig attól lesz értékes, hogy te is ide tartozol közénk, mert számunkra mindenki fontos és értékes. Halleluja! Halleluja! A minden reggeli megvallásaim közé tartozik az az igevers. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, ami készen áll arra, hogy az utolsó időben meg is jelenjék a számotokra. Hát így nézünk túl ezen a jelenlegi szituáción, így erősödünk meg az értékességünkben, hogy azt mondja rólunk az Úr, hogy a házam mellett táborozok, körbeveszem a legfantasztikusabb katonai védelemmel, mert egyenesen a mennybe készíti az utunkat. Amen.